334. dicséretünket keressük ki, 334. dicséretünket, és két verset fogom most belőle énekelni az alkalom kezdetén. 42. Zsoltárunknak a dallamára énekeljük majd. Szóval akkor a 334. dicséretünk első és második versét énekeljük. Ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod. Megszokásokból, amelyek miatt sokszor felületes a mi ünnepre való készülésünk, és felületes a mi ige olvasásunk is. Életünk folyamán olyan sokszor voltunk már nagyheti előkészületi alkalmakon, olyan sokszor ültük meg ezt az ünnepet, olyan nagy a kísértés, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tudunk már arról, amit Te Jézus Krisztus által érettünk tettél. Bocsáss meg nekünk, hogy kimeríthetőnek érezzük sokszor a Te ígédet. Arra kérünk, hogy újítsd meg a mi szívünket, látásunkat, és taníts bennünket mindarra, amit talán már egyszer láttunk, de elfelejtettünk, vagy nem vettünk komolyan. Vezessé bennünket új látásokra is, mindazok felől, amelyek fölött elsiklottunk, de amelyek mégis hozzátartoznak ahhoz az úthoz, ami a Te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak útja volt. Érettünk a Te megengesztelésedre. Kérünk, hogy így emelj most magadhoz bennünket, és szent lelked által szólj, beszélj hozzánk. Amen. Kedves testvérek, a mai esti szakaszunk Lukács evangéliumának 22. fejezetéből való. Lukács evangéliumának 22. fejezetéből fogjuk olvasni A 39. verstől a 46. versig terjedő szakasz. Tehát Lukács evangéliumának 22. fejezetét keressük ki, és onnan a 39. verstől a 46. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács evangélista a 22. fejezetben leírja nekünk az utolsó vacsorának a történetét, aztán a tanítványoknak a vetekedését, ki a nagyobb. Aztán látjuk, hogy ott a vacsora keretében Jézus Krisztus inti Pétert és a többi tanítványt, majd pedig ezek után elhagyják azt a helyet, ahol ezt az ünnepi vacsorát elfogyasztották, ez bent volt a városba, ugye, emlékszünk, hogy tulajdonképpen egy bér helység volt ez, és Jézus a tanítványaival kimegy a Getsemáné kertbe. Érdekes lehet, és bátorítom a testvéreket arra, hogy különösen is az általunk ismertnek vélt bibliai szakaszokat mindig olvassuk még nagyobb figyelemmel, amikor már valami nagyon gyorsan siklik a szemünk, ott a hajlamosak vagyunk esetleg dolgok fölött átsiklani. Érdemes itt is ezt a most fölolvasott szakaszt is aprólékosan szemügyre vennünk, hiszen úgy érzem, hogy nagyon sok tanulság van ebben. Legelőször is azt olvassuk, hogy Jézus eltávozott onnan, tehát a vacsora helyszínéről a városból, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Nem tudom, hogy megüti a testvérek fülét ez a dolog, hogy Jézus a szokása szerint az olajfák hegyére megy. Egy érdekes dolog ez, hiszen tudjuk, hogy Jézus eredetileg Názáretben nőtt föl, Galileában tanított, aztán tanított az ország déli részében. Tudjuk a Szentírásból, hogy néhányszor megfordult Jeruzsálemben, de az evangéliumok egyáltalán nem sugallják azt, hogy Jézus a 3 évből valami jelentős és hosszú, egybefüggő időtartamot töltött volna Jeruzsálembe. Inkább úgy tűnik nekünk, hogy az ünnepek voltak azok az apropók, amik kapcsán Jézus Jeruzsálembe érkezett. Furcsa dolog, hogy azt írja nekünk Lukács, hogy Jézus szokása szerint a hegyre ment. Talán arra gondolhatnánk, hogy a szokás az akkor alakulhat ki, hogyha valaki gyakran megfordul valahol, vagy gyakran csinál valamit. De itt nem erről van szó valószínűleg, sokkal inkább arról, hogy Jézus, amikor Jeruzsálemben járt, nem gyakran, ahogy mondtam az imént, akkor mindig kiment az olajfák hegyére. De olyan miért ment ki az olajfák hegyére? És most is ezen az alkalmon, itt a vacsora után, vajon miért ment az olajfák hegyére? Tudjuk, hogy ez már egy késő esti időpont volt, már éjszakai időpont volt, hogyha teljesen pontosak akarunk lenni. Miért ment ki az olajfák hegyére Jézus? Úgy tűnik nekünk, testvérek, hogy amikor Jézus Jeruzsálemben járt, János is tesz erről említést, akkor az olajfák hegyén szokott aludni. Az olajfák hegye az ugyanaz a hely, aminek egyfajta kis része a Gecsemáné kert. És a Gecsemáné kert, ugye, ez a furcsa szó, ez utal valamire. A Gecsemáné, ez a szó az eredetében azt jelenti, hogy olajsajtó, présház. Tehát ott az olajfa ligetben, a városon kívül valószínűleg volt egy olyan présház, amiben Jézus a tanítványaival meg tudta húzni magát. Ez nem a legkényelmesebb szállás volt, de mégis éjszakára el tudtak ott egy kicsit nyugodni és pihenni. Egész biztos vagyok abban is, hogy ez a hely Jézus életében nem csak az alvásra volt, hanem, ahogy máskor is olvassuk Jézusról, félre szokott ő vonulni imádkozni, és amit most olvasunk róla, az nem először van megjegyezve Jézusról, hogy félre vonult imádkozni. És ez azt jelentette, hogy még sokszor a tanítványait is hátrahagyta, egyedül ment el, hogy elcsendesedjen az Atya színe előtt. Most a tanítványaival megy ki, de ezen az órán, ahol véget ér a tanítás, véget ér, elcsendesedik minden körülöttük, hiszen az olajfák hegye az kívül van Jeruzsálem régi falain. Amikor oda elmegy Jézus, akkor ott csöndet és nyugalmat talál. Mondhatnánk azt is, hogy talán ez volt Jézusnak Jeruzsálemben az a bizonyos belső szobája, belső kamrája, ahova félre tudott vonulni. Amikor Jézus Jeruzsálembe jött, akkor és a templomban megjelent, akkor óhatatlan volt az, hogy ott ne tanítson, és amikor tanított, akkor a zsidó vallásos elitnek a krémjével találkozott, a legnagyobb tudású rabbikkal, és nyilvánvaló, hogy itt voltak a legélesebb beszélgetései, tanításai vagy vitái Jézusnak Jeruzsálemben. Kellett, hogy ezekből félre tudjon vonulni egy zavarmentes helyre, és el tudjon csendesedni. Úgy tűnik nekünk, hogy Jézus most is ehhez tartja magát. És ez most ebben a történetben azért különösen fontos, mert összefüggésébe vizsgálva ezt a történetet, nem tudjuk elvonatkoztatni attól, hogy Júdás már elment, hogy Jézust elárulja. Nem tudom, hogy valahol megfordult a testvérekbe az, hogy Júdás honnan tudta azt, hogy Jézus hol lesz. Hát ő ott hagyta az utolsó vacsorát. Honnan tudta? Jeruzsálem elég nagy volt ahhoz, hogy lehetett volna Jézust keresni napokig benne, hogy hol van. Hát Júdás onnan tudta, hogy Jézus szokása szerint oda ment arra a helyre, ahol lenni szokott a tanítványaival. És amikor ezt olvasott testvérek, akkor óhatatlan, hogy ne gondoljunk arra, és ne vegyük az eszünkbe azt, hogy Jézus kitérhetett volna a ráváró szenvedések elől nagyon könnyedén, úgy, hogy most szokása szerint nem oda megy, hanem valahova máshova. Jézus elrejtőzhetett volna. Elmehetett volna a város másik felébe. De amit látunk, az mélyen megdöbbent bennünket, és ez végig is kíséri Jézusnak a szenvedés történetét, hogy Jézus egyáltalán nem menekül el. Tudja, hogy mi vár rá, már közölte Júdással is, hogy tudom, hogy mire készülsz, tudom, hogy mi fog most zajlani az elkövetkezendő órákban, megjelenti a tanítványoknak, hogy mi vár rájuk, és ahelyett, hogy kitérne ezek elől, Jézus vállalja a szenvedésnek az útját. Amikor Jézusra tekintünk ebben a helyzetben, akkor azon kell elgondolkoznunk, testvérek, hogy vajon mi mindazokban a szenvedésekben, mindazokban a próbákban, amelyek az Istenhez való hűségünk miatt kerülnek elő, vagy kerülhetnek az életünkben elő, hogy szoktunk megállni? És mivel egy bűnbánati alkalmon vagyunk, hadd hozzam a testvérek elé azt, hogy úgy gondolom, hogy mi sokszor elmenekülünk azok elől a kényes helyzetek elől, ahol a hitünket, a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat vállalhatnánk. A mai világban a szenvedés az egyik legrosszabb dolog, ami egy emberrel történhet. A testi szenvedés, a megaláztatás. És én úgy gondolom, hogy mi keresztények sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy kitérjünk azok elől a helyzetek elől, ahol feltételezésünk szerint ilyesmibe keveredhetnénk. Ez persze azt is jelenti, hogy a kereszténység és a hívők földi serege gyakran néma. Néma. Mi leginkább úgy tudjuk elkerülni a szenvedést, a konfrontációt emberekkel, hogyha nem beszélünk a hitünkről, ha nem vállaljuk föl azt, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Egyébként talán szokásunk a templomba jönni, szokásunk Bibliát olvasni, de talán vannak olyan élethelyzetek, amikor gyorsan megriadunk, és inkább más utakat választunk, és azt mondjuk, hogy hát ebbe azért nem megyek bele. Olyan jó lenne, ha Isten fölfedhetné a mi sokszori gyávaságunkat, ha fölfedhetné azt, testvérek, hogy valahogy úgy akarjuk ezt a kereszténységet megúszni, hogy ez ne kerüljön nekünk túl sokba. Olyan gyarló az ember, hogy elvárjuk az Úrtól azt, hogy adjon nekünk örök életet, és amikor arról van szó, hogy ő ezt megszerezte nekünk, hogy ingyen adja nekünk Jézus Krisztusért, és hogy mi hálából kellene, hogy tegyünk valamit, vagy tehetnénk valamit ő érette, akkor olyan gyarló az ember, hogy azt mondja, hogy hát lehet, hogy minél kevesebbet kelljen. Minél olcsóbban ússzuk meg, valahogy itt a földi életbe. Olyanok vagyunk sokszor, mint az angolnák, akik kicsusszanunk ezekből az éles helyzetekből, nem vállalunk semmit Jézus Krisztusért, nem meneküljünk el, testvérek. Jézustól vegyünk példát, aki maga nem menekült el, ne akarjuk olcsón megúszni itt ebben a világban a hívő életet, ha valóban Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Tartsuk csak meg a szokásunkat. Ha imádkozunk, akkor szokjunk imádkozni mindenhol, ahol vagyunk. Akkor ne rettentsen meg az, hogy vannak ott esetleg más emberek is. A történelem már nagyon sokszor megmutatta ezt. Azt gondolom, hogy itt a jelenlévők egy része ezt talán megélte, meg látta is, hogy a templomok hogy tudnak egy pillanat alatt kiürülni. Mert akkor már túl drága a kereszténység, amikor azt is meg kell érte fizetni, hogy vasárnap esetleg valaki strigulálsz, hogy én ott voltam a templomban. Sokszor úgy érzem, hogy távolinak gondoljuk ezt a múltban magunktól ezt az esemény, de valahogy én úgy érzem, hogy ez nagyon közel van hozzánk a jelenbe, meg a jövőbe is. Hogy újra ilyen élethelyzetbe kerüljünk. Valahogy olyan fordulásai vannak körülöttünk a világnak, hogy hát mindenki mindennel toleráns, de egy dologgal szemben nincs tolerancia majd be a világban, ez meg a Jézus Krisztussal kapcsolatos hit, na azzal senki nem toleráns. Ne legyünk bátortalanok, ne meneküljünk el, jusson eszünkbe Jézus Krisztus, aki tudta, hogy vár a szenvedés, de ahogy itt Lukács elmondja nekünk, az ő szokása szerint kiment az olajfák hegyére. Amikor ezt olvassuk és a folytatást látjuk, akkor amikor Jézus megérkezik oda a hegyre, a tanítványait ismét megszólítja. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Megint egy olyan dolog, ami fölött talán könnyen elsiklik az ember, de most gondoljuk csak végig, nincs az az érzése a testvéreknek, hogy Jézus valamit itt nem jól mondott? Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mit szoktunk mondani a kísértésről? Azt szoktuk mondani, hogy a kísértés az nem egyenlő a bűnnel. Arról senki nem tehet, hogy kísértésbe esik. Mert a kísértés az a kísértőhöz köthető, egy tőlünk független személyhez köthető. Így is nevezik őt, hogy kísértő. Mikor szoktunk mi problémának látni dolgokat? Akkor, amikor azokról kiderül, hogy azok bűnök. Hát nem azt kellett volna mondani a Jézusnak ezen a helyen, hogy imádkozzatok, hogy bűnbe ne essetek? Miért mondja Jézus ezt, hogy imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek? Miért nem a bűnről beszél? Érdekes téma ez. Azt gondolom, testvérek, hogy ha valóban megértjük, hogy a kísértés az egy olyan helyzet, nyilván ennek támadhat kívülről, de támadhat, a Biblia nem titkolja ezt el belülről, bennünk is tud az ördög gerjeszteni olyan vágyakozásokat, amelyeket kísértésnek nevez a Biblia, de akár kívülről, akár belülről támadnak ezek a kísértések, azok mindig arra mennek ki, hogy a Isten és az ő gyermekei között levő kapcsolatot megtörjék. Ez már az Édenkertben is erről szólt a kísértés. Hogy az embert Istentől az ördög elszakítsa. Először mondta a kígyó, aztán a kígyó valószínűleg eltűnt, és akkor mit olvasunk, hogy Éva nézegette a fának a gyümölcsét. Nem biztos, hogy ott ám azonnal rávette magát Éva erre a dolgokra. Azt olvasjuk ott a szövegben, hogy kívánatosnak kezdte látni annak a fának a gyümölcsét. Azt mondta Isten neki korábban, hogy ne érintsétek, ne nézegessétek, ne érintsétek. És valószínű, hogy amikor a kígyó erről beszélt Évának, egyáltalán nem valószínű, hogy annál a fánál beszélt a kígyó Évának, meg Ádámnak erről a dologról, az egy másik faj is lehetett, ahonnan a kígyó megszólította őket. Éva elkezdte nézegetni, és egyszer csak kívánatosnak kezdte találni azt a gyümölcsöt. Míg nem, aztán ebből megfogant egy cselekedet. De a lényeg, ami megtörtént, hogy megtört a kapcsolat Isten és az ember között. És ez az, amit a kísértő mindig el akar érni. A kísértés mindig erre megy ki. Jó kísértés nincs, a kísértés mindig rossz. Az mindig rossz. Amikor bennünket hívő embereket kísértések érnek, akkor mi tudhatjuk, hogy ez mind arra megy ki, hogy mi Istentől szakadjunk. Istennel való kapcsolatunkban szakadás álljon be. Na most Jézus azt mondja, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miért mondja ezt Jézus? Jézus azért mondja ezt, testvérek, mert nagyon jól tudja azt, hogy a tanítványok gyengék. Gyengék. Magyarán, hogyha a kísértő előveszi őket, akkor el fognak bukni. Ha itt valaki megnézi az előző szövegeket és az előző beszélgetéseket, akkor ott abban azt fogja látni, hogy a tanítványok ezzel nem voltak tisztában, hogy ők gyengék. Sőt, a tanítványok, amikor Jézus beszélt nekik, és fölfedte előttük az ő gyengeségüket, akkor mit kezdtek el Jézusnak bizonygatni? Az, hogy mi erősek vagyunk. Hogy fogadkozott Péter? Mutogatott a többi tanítványra, hogy Jézus, tudod, hát én abban a háromba tartozom, akiket te mindig megkülönböztettél. Na, ha ezek itt meg is tagadnak téged, ezek a többiek, én nem. Én az életemet odaadom érted. Én kész vagyok meghalni érted. Jézus nagyon jól tudja azt, hogy a tanítványok nem ismerik önmagukat. Nem ismerik önmagukat. Amikor Péter fogadkozik, akkor egy érdekes beszélgetés zajlik itt az előzőekben, ahol Jézus arról beszél nekik, hogy Föl kellene fegyverkezni. És nyilvánvaló Jézus nem testi fegyverekre gondol, mert soha a 3 év alatt nem használtak fegyvereket. Hát Jézus lelki fegyverekről beszél. Meg kellene végre hallgatni, amit mondok nektek. Komolyan kellene venni engem is, amit itt is mond nekik Jézus, el kellene kezdeni imádkozni, majd mindjárt odaérünk. És akkor a tanítványok mit mondanak Jézusnak? Előkapnak onnan 2 kis kardot. És mondja, hol van 2 kardunk? Nem. Jézus mit mond nekik? Egyetlen szót mond. Azt mondja, elég. De ez az elég, nagyon nehezen megfejthető görög szó, és nyilván örök vita lesz rajta. Én azoknak a magyarázóknak adok igazat, és tudok igazat adni, akik úgy magyarázzák ezt, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy elegem van. Ebből elegem van, amit ti műveltek, hogy én mondom nektek, hogy mit kellene tennetek, én fölfedem előttetek azt, hogy ti gyengék vagytok, mutatom, hogy hogy kellene magatokat megerősíteni, és ti ebből az egészből semmit nem értetek, hanem ide jöttök 2 vasdarabbal. Mint ha azt mondaná nekik Jézus, hogy ebből elegem van. Ebből elegem van. Jézus azt mondja most az ő tanítványainak, imádkozzatok, hogyha lehet, ne próbáltassatok meg, mert egészen biztos, hogy el fogtok bukni. Nem minden kísértésben buknak el a hívők. De Jézus ismerte ott az ő tanítványait, és azt mondja nekik, kezdjetek el könyörögni, hogyha lehet, még a kísértéssel kerüljön közel hozzátok, mert nem fogtok tudni megállni. Mennyire más ismeret ez. Jézus arra bátorítja az öveit, hogy a kísértések elől hova meneküljenek? Meneküljenek a mennyei atyához, hiszen az imádság az a mennyei atyához szól. És arra emlékezteti őket, hogy hívjátok segítségül azt, aki hatalmasabb, mint a kísértő. Miért? Hogy a kísértő tartsa távol tőletek. Ugye mostanában a mi atyánkkal kapcsolatosan is beszélgettünk erről, vagy volt erről szó itt a gyülekezetben, hogy ez az, amit Isten meg tud tenni. Ő a kísértőt távol tudja tartani. Jézus leleplezi a tanítványok előtt azt, hogy a kísértő ellen, az ördög ellen az ember önbizalma semmi nem ér. Tarthatja magát bármilyen erősnek az ember, gondolhatja magát bármekkora hívőnek, bármekkora tehetségnek, lehetünk akármilyen régi hívő emberek, élhetünk át akármit az Úrral, a kísértő ellen, ha csak magunkra támaszkodunk és magunkban bízunk, az mind kevés és semmit sem ér. Semmit sem ér. Az ördögnek sokféle tára van arra, hogy bennünket átértsen, hogy bennünket megkísértsen. Az ördögöt mi nem tudjuk kiismerni. Talán azzal egy bennünket az ördög a legnagyobb csapdába, amikor elhiteti velünk, hogy most már mi tudjuk azt, hogy ő kicsoda. Az ördögnek kimeríthetetlen készletei vannak, hogy bennünket hogy rázzon át. És egészen biztos, hogy el tudják a testvérek is mondani azt, hogy annyira rafinált, hogy nagyon jól alkalmazkodik hozzánk. Alkalmazkodik a mi életkorunkhoz, alkalmazkodik a mi állapotunkhoz. Az ördög 2-3-szor kísért meg valakit egy dologgal talán, aztán utána, ahogy öregszünk, már majd más dolgokkal áll elő. Amit a fiatal korunkban haraptunk, arra tudja, hogy már nem vagyunk vevők, és majd alkalmazkodik hozzánk. Soha nem tudunk ellene megállni, önbizalom alapon. Azon az alapon én már elég erős vagyok. Jézus Krisztus tanít bennünket, és arra emlékeztet, hogy a hitharcban, ami elől mi sokszor elmenekülünk, mert azt mondjuk, hogy fáj meg, nehéz, egyféle módon tudunk megállni, hogyha őt segítségül hívjuk, aki hatalmasabb, mint a kísértő. Fogadjuk el azt, hogy az Úr jobban ismer bennünket, mint ahogy mi ismerjük magunkat. Meg kell ezelőtt hajolni. Amikor Isten lelke ránk nehezít dolgokat, amikor fölfedi a mi gyengeségeinket, akkor jobb, ha az ember nem vitázik Istennel, hanem jobb megadni magunkat, mert ha a tanítványok itt elkezdtek volna imádkozni, akkor egész biztos vagyok benne, hogy máshogy szerepeltek volna a történet folytatásában, mint ahogy majd látjuk is, hogy hogyan szerepeltek később. Amikor Jézus őket figyelmezteti, akkor eltávolodik tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Nagyon fontos dolgok, amik itt le vannak írva, szinte minden egyes szó külön súllyal bír, és hát nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e azon, hogy Jézus milyen dolgot kér Istentől. És hogy Isten erre hogyan reagál. Hát nem úgy van, hogy amit a hívők kérnek, az Isten megadja. Jézus azt kéri az atyát, hogyha lehetséges, múljon el tőle ez a pohár. Olyan, mint hogyha Jézus azért könyörögne, hogy ne kelljen neki a keresztre menni. De hát ő mindig azt mondta, hogy az atya akaratát cselekszi, azt mondja, hogy lehetséges az, hogy most Jézus így imádkozik. Ember is, biztos benne van ez is, hogy az ő emberi természete szerint imádkozik így. De mindenféleképpen van ennek azért talán mélyebb magyarázata is. Legelőször is azt látjuk, hogy Jézus leborul az atya elől, és ez egy siralmas esdeklést fejez ki. Maga az egész testtartása Jézusnak. Azt mindannyian ismerjük, persze jobbára talán inkább filmekből, vagy a színházból, hogyha valakinek nagyon nagy kérése van, akkor oda borul a másik ember elé. Hát ez ma nem szokás már, ez kiment a divatból, hogy így kérjünk egymásról. De valahol a kegyelmet kérők, akik az életükért esedeztek, azok mindig készek voltak arra, hogy leboruljanak az uralkodók lába előtt. Nem parancsszóra, hanem azért, mert ezzel is elismerték azt, hogy ott van abban a kézben az ő sorsuk. Kifejezték az alázatukat vele. Jézus is így esdekel most. De mi is ez, hogy múljon el tőlem ez a pohár? Mi az a pohár, aminek el kellene múlnia Jézus Krisztustól? Mit nem akart vajon Jézus Krisztus? Hát sok mindent lehetne itt felsorolni, de azt mondom, a legelső gondolatunk, hogy a halált nem akarta Jézus. De ezt azonnal hadd vitassam. Hát Jézus egészen biztos, hogy tisztában volt azzal, mert már háromszor beszélt a tanítványainak arról, hogy ő meg fog halni, de mindig hozzá is tette, hogy föl is fog támadni. Jézus tudta maga jövőjét. Tudta maga jövőjét. Ha szabad egy kicsit értelmeznem ezt a pohár dolgot, akkor nyilván a poharat itt most nem az úrvacsorai pohárral kell nekünk összefüggésbe hoznunk, mert ugye még oda asszociálnánk rögtön, hogy nem régiben éppen ezt olvassuk, hogy Jézus a kezébe veszi a poharat. A pohárban van valami, amit Jézusnak el kell fogyasztani. Amikor múljon el tőlem, vagy tartsa távol Isten tőle ezt a poharat, akkor az azt jelenti, hogy ne kelljen azt kiinnom. Ne kelljen azzal egyé lennem, ami abban a pohárban van. A pohár tartalma itt a lényeg, nem maga a pohár. Vajon mi az, ami Jézus Krisztusból azt az irtózást váltja ki, ami miatt ezt kéri Istentől, hogyha lehetséges, ne kelljen egyé válnia azzal. Így van. Hát ez a bűn. A bűn. Kinek a bűne? Hát a mi bűneink. Egyszer valaki úgy írta ezt le, hogy, hogy abba a pohárba cseppenként gyűltek és gyűlnek össze a mi bűneink. Mi sokszor úgy gondolkozunk a bűnről, hogy az ma van, aludtunk egyet, holnap már nincs. És ha ezt a hasonlatot veszem, akkor, akkor a bűn az olyan, mint egy csepp, ami nem múlik el. Az belemegy egy pohárba. Minden egyes bűnünk abba a pohárba összegyűlt. Az a mi bűnünk volt. Tudjuk azt, hogy ha valami, akkor Jézus Krisztustól a bűn, az a Atyával való szembefordulás az, ami a legtávolabb állt. Megpróbálta rávenni az ördög a pusztában, megkísértette őt, hogy forduljon szembe az Atya akaratával. Jézus ellen tudott állni. De most ki kell innia egy poharat, úgy mondja később ezt nekünk az Új Szövetség, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett, bűnné tétetett értünk. Isten neki fogja tulajdonítani a mi bűneinket, és ha valami, akkor ez Jézusból irtózatot vált ki. Ez egy lelki irtózás. A legtöbb ember a bűnben, és ilyenek vagyunk mindannyian, ők közéig tartozunk mi is, a bűnben nem látunk a nagy problémát, és vannak olyan bűnök, amiket kifejezetten örömmel szoktunk elkövetni. Időnként rájövünk, hogy na hát ez bűn, de az ember sokszor élvezi a bűnt. A világ meg megkérkedik is vele, hogy bűn, bűn, de édes. De édes. Jézusnak nem ez a viszonya a bűnökhöz. És azt kéri Istentől, hogy mivel a bűnöknek a következménye az ítélet, hogyha lehetséges, ha lehetséges, és ha van valami más módja annak, hogy ő a megváltást elvégezze, ha van ennek más módja, azt kéri Istentől, akkor, akkor Isten adja meg, hogy más módon váltson meg bennünket. Ezzel nagyon szorosan összefügg az, hogy itt Lukácsnál is arról olvasunk, hogy miközben Jézus imádkozott halálos gyötrődésében, verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Ugye egy általános, és talán sokszor a könnyelmű olvasásnak is az eredménye az, hogy hát Jézus vért verejtékezett. Ez állítólag orvosilag lehetséges, valami nagyon nagy kínok kellenek hozzá állítólag. De az az igazság, hogy miközben elvi lehetőség van erre orvosilag, nem tudunk a történelembe gyakorlatilag ilyen példákat hozni. Tehát soha nem jegyezték föl egyetlen egy mártírról sem, akit megégettek, és akik iszonyatos kínok között haltak meg, hogy vért verejtékeztek volna. Egy másik lehetőség az, hogy ahogyan itt Lukács is sejteti, mert egy ilyen értelmező módon jelenik ez meg, hogy úgy verejtékezett, mint olyan nagy cseppekbe, mint ahogy a vér. A vér az egy sűrű anyag, nem ilyen apró cseppekbe hullik, hanem az egy komolyabb cseppekbe hullik. Lukács ezt is sejteti. De mitől van ez? A szenvedő szenvedéstől van, vagy milyen fajta szenvedés az, ami ilyet vált ki? Én leginkább itt tudom összekötni az előző dologgal, hogy az irtózás az, ami ilyen reakciót ki tud váltani. Az irtózat. És az, amit itt Jézus elmond, az egy kérés az Isten felé, hogyha lehetséges, a lehetséges, és ha van más módja annak, hogy ő a bűneinkért eleget tegyen. Ha van más módja, és nem ez a módja, hogy Isten rá keni a mi bűneinket, és a mi bűneink ítéletét, Jézus ezért könyörög. De mit mond? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Most úgy tűnhet nekünk a folytatásból, hogy Isten nem hallgatta meg Jézusnak ezt az imáját. Hogy nem figyelt oda Isten erre az imádságra, mert hát Jézus mégiscsak bűnné lett, és meghalt a kereszten. De nézzük csak, hogy mi történik itt, miután Jézus elmondja ezt az imádságot, azt olvassuk, Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Hát ez az ima meghallgatás, testvérek. Ez egyértelmű jel annak. Soha ne gondoljuk azt, hogy Isten nem hallgatta meg Jézus imádságát. De mivel Istennek nem volt más alternatívája a bűnbocsánatra, mivel Jézusnak meg kellett halnia, és Istennek a mi bűneinket rá kellett terhelnie, és azt a poharat ki kellett inni a Jézus Krisztusnak, amitől irtózott, ezért Isten nem tudott más utat adni, de mi jelzi azt, hogy meghallgatta Jézust? Elküldött egy angyalt a mennyből, hogy erősítse Jézust ebben az élethelyzetben. És ez egy csodálatos dolog. Isten válasza egyértelmű, nincs más út. Nem lehet máshogy a bűnt elrendezni. Ugyanakkor ott van az az erősítés, amit Isten szabadon megtehet. Ne félj! Ne félj! És szól Jézus Krisztus felé ilyen módon is a mennyei bátorítás. Annál is nagyobb szükség van erre, mert azok, akik a földi életben őt körülvették, és akik bátoríthatták volna Jézust ebben az órában, azokról azt olvassuk, testvérek, hogy utána szúnyogkálnak a háttérben. Alszanak a háttérben. Jézus többször is ébreszti őket, nem önmagáért, hanem önmagukért. Elmondja nekik Jézus tulajdonképpen, hogy imádkozzatok, nem értem, én elrendeztem az Atyával a dolgomat. Amikor Jézus fölkel az imádságból, és azt mondja, miért aludtok, keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, akkor ott egy megvigasztalt Jézus szól a tanítványokhoz, egy megerősített Jézus szól a tanítványokhoz. Nem azt mondja, hogy álljatok mellém és erősítsetek, hanem arról beszél, hogy nektek van szükségetek erősítésre. Ha értem és velem nem is könyörögtetek, legalább magatokért kellene, hogy könyörögjetek. Ne aludjatok. Kedves testvéreim, látjátok, milyen gazdag ez a rész, ha az ember egy kicsi nagyítót oda tart a szöveg fölé, és hadd foglaljam azzal össze, hogy az Úr ma egyfelől emlékeztetett bennünket arra, hogy ne akarjuk olcsón megúszni a hit útját, mert ezt Jézus sem tette. Nem tette velünk. És ebben elénk áll, ne meneküljünk el azok elől az élethelyzetek elől, amikor őről a vallást tehetünk. Tanuljuk meg azt Jézus Krisztustól, hogy nekünk szüntelen imádkoznunk kell minden élethelyzetben. Nincs olyan, hogy jó napom van, és most nem kell imádkozni. És nincs olyan, hogy túl messze vagyok ahhoz, hogy én Isten megszólítsam. Mindig imádkozni kell. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ember reggel elkezdi és estig mondja. Mert Jézus megtanultatta nekünk, ugye itt a mi atyán kapcsán azt, hogy nem a hosszú imádságokért hallgattatunk meg. Az azt jelenti, hogy szüntelen kapcsolatban vagyunk a mennyei atyával. Soha nem feledkezünk meg róla. Van, amikor fölállunk, ő is fölállt, itt elment, megnézte a tanítványokat, ébresztette, visszament, újra könyörgött. Az imádságot meg lehet szakítani, de szüntelen imádkoznunk kell, különösképpen is próbák, kísértések és nehézség idején. És tanuljuk meg harmadszor a Jézustól azt, hogy hagyjuk magunkat az ő akaratára. Hagyjuk magunkat az Atya akaratára. A mi imádságainkat sokszor jellemzi az, Jézussal ellentétben, hogy elmondjuk Istennek azt, amit szeretnénk, csak elfelejtjük hozzátenni azt, hogy hát ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te akarod. És nem véletlen, hogy nem tesszük ezt hozzá, mert nagyon sokszor nincs békességünk abban, amit Isten akar velünk. Miért nincs békességünk? Mert nem csak magunkat nem ismerjük, hanem nem ismerjük Istent sem. Nincs meg az a bizalom a mi szívünkben, hogy az ő atyai jóságából a jó irányába fog bennünket vezetni. Minden, ami keresztül megyek, az a jó irányába fog engem vezetni. Az áldás irányába fog vezetni. A betegség is, a szegénység is, de még a jólét is. Tanuljuk meg ezt, és vizsgáljuk meg az életünket abban, hogy rámerjük magunkat hagyni, rá akarjuk magunkat hagyni az Úr akaratára. Azt tudjuk mondani minden imádságunk végén, hogy hát sok mindent kértem, Uram, de legyen meg a Te akaratod. És meg tudunk ebbe békülni? Vagy küzdünk és harcolunk Isten előtt, próbáljuk őt térdre kényszeríteni, hogy végre engedelmeskedjen nekünk, vagy megbékülünk abban, amiben Jézus is békességre talált. Adja az Úr, hogy ezekben a kérdésekben, még a ma este csendjében tovább gondolkozhassunk, hogy ő tisztogathassa a mi életünket és gondolkozásunkat, legfőképpen pedig a vele való kapcsolatunkat. Hagyjuk meg most fejünket és imádkozzunk. Megvárjuk, amit. Urunk, köszönjük, hogy ha meg is sebzel bennünket, Te mindig kész vagy arra, hogy be is kötözzél. És köszönjük Te neked azt, hogy amikor fölfeded előttünk a mi gyengeségeinket, kicsinhitűségeinket, hitetlenségeinket, gyávaságainkat, amikor fölfeded előttünk azt, hogy mennyire nem vagyunk készek imádságban adakozni, küzdeni, hogy mennyire nem vagyunk készek a Te akaratod előtt meghajolni, akkor azért is teszed ezt, hogy végül megvigasztalhass és megerősíthess bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk igazat adni Te neked. És így segíts meg, hogy mindezekben a dolgokban, amelyekről ma este itt beszéltél velünk, saját kis csendünkben, elcsendesedve számot vethessünk Te előtted és a Te jelenlétedben. Kérünk, hogy így őrizzél meg bennünket, és így taníts bennünket életeden keresztül, Úr Jézus Krisztus, mindarra, amit nekünk is tudnunk kell. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Ha Isten éltet bennünket, akkor holnap is találkozunk, és hívjuk a testvéreket együttlétünkre. Most egy esti éneket fogunk énekelni, amely kapcsolódik ide az ige üzenetéhez is. Ez az 500. dicséretünk lesz. 8 rövid verse van, végig énekeljük az 500. dicséretünket. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagy.
testünk.